Azoknak az olvasóknak, akik szeretik a meghökkentő meséket, a befejezetlen történeteket és a nyelvi furfangokat, melegen ajánlom Berta Ádám Egon nem fáradt című novellás kötetét. Az első kötetes szerző 1974-ben született Szegeden, jelenleg Budapesten él, és eddig főként kortárs angol és amerikai szerzők regényeit és novelláit fordította magyarra. Az Egon nem fáradt című kötet felelős szerkesztője, Kukorelli Endre költő író szerint Berta Ádám novellái okos, vidám, melbevágó, naív és fölforgató írások. Rendes novellák, tehát rendetlenek, rendetlenkedők. Fejreállósak. A legváratlanabbul érnek véget, mindenféle szokásos csattanók nélkül, amitől akkorát csattannak, hogy csak na. Az első kötetes szerzőt először a pályakezdésről kérdeztem.
Mindenképpen prózát szerettem volna mindig is írni. Volt itt egy ilyen erős 10 év, amikor csak törmeléket sikerült gyártani, és akkor minden év végén meg lehetett nézni a Winchestert, hogy rengeteg darabka van itt, amiknek nincs eleje, közepe, vége, és amik még így nem állnak össze. Én meg csak vártam, hogy majd ez a helyzet mikor zárul le. 2008-ban volt egy ilyen pillanat, hogy elkezdtek elejükkel, közepükkel és végükkel rendelkező kis prózák kijönni belőlem, de a mérettel kapcsolatban ez nem egy tudatos döntés, hanem azt gondolom, hogy ez inkább egy fejlődési stádium, hogy milyen terjedelmű szövegeket mer az ember kiadni a kezéből. A stílusról pedig még annyit lehet mondani tényleg, hogy amilyen próza nekem tetszik, azt valamilyen módon szeretném én is fejleszteni, vagy tovább értelmezni a magam számára, és akkor ez keveredik nagyon érdekesen azzal a lehetőségével az embernek, ami meg a saját alkata, és amire nem tud reflektálni, és van ugye az emberben egy csomó olyan dolog, ami hát attól függetlenül, hogy esetleg cikinek érzi, az az ő sajátja, mert az az ő egyénét alkotja, ezt próbálja profilírozni úgy, hogy mégis az saját maga számára is szerethető legyen.
Mennyire tartod jellemzőnek az Egon nem fáradt címet a kötet egészére, és mennyire tekinthető tipikusnak Egon a jellegzetesen jellegtelen figuráit között?
Reprezentatív, de nem gondolom, hogy reprezentatívabb lenne, mint mondjuk a másik mondat, ami a könyv hátulján szerepel, amiben meg bizonyos néniket említek. Ugyanezek a nénik is lehetnének ugyanennyire reprezentatívak, mint az Egon. Volt legalább egy ilyen másfél-két év, amikor csak úgy tudtam erre a novella gyűjteményre gondolni, hogy ennek az a címe, hogy Sára kórházba kerül, és ezért ennek a címnek, ami végül nem került fel a borítóra, az előnyeit és a hátrányait is most már nagyon kevéssé tudom objektíven vizsgálni, annyira megszoktam. Az Egon nem fáradt cím fő erényét azt abban látom, hogy eléggé analóg ezzel a másik címmel. Hasonló fajta nem kitüntetett, nem érzelmi, nem szubjektív viszonyulást tartalmaz a valósághoz, de lehet, hogy ezt is csak belelátom.
Novelláid szereplői banális figurák banális helyzetekben, akikkel szinte semmi érdemleges nem történik. A történetek mondatszinten izgalmasak, a teljes narratívára inkább a befejezetlenség jellemző. Szétírod a történetek végét, elveszíted a szálat, nyitva hagyod a befejezést, mint a szándékos gonoszkodásból nem teljesítenéd a hagyományos olvasói elvárásokat.
Hát a posztmodernről én nagyon remélem, hogy a 90-es években már bármilyen magára adó szerzőnél ez akár itt határainkon belül is lezárult. Nem szeretnék a kortárs irodalomra úgy egészében, és ha ennek része vagyok, akkor magamra se posztmodernként gondolni. Az olvasót azt megcsináljon, amit szeretne. Én voltaképp egy ilyen realista szempontból talán még hagyományos szövegeket is szeretnék írni. Ennyiben megtartanám magamnak azt a jogot, hogy a történetet formáljam. Ezek régi módi történetek szeretnének lenni, viszont az eszközeim talán azért nem hagyományosak, mert kevésbé motiválja az embert, hogy pontosan ugyanolyan szövegeket írjon, mint amiket már 80-100 éve el lehetett olvasni, ezért tűnhetnek ezek modernnek. Az amerikai novellák közt nagyon sok kedves novellám van, és az eszközrendszerük talán közelebb áll hozzám. Itt ez a fajta irodalmiság, ami a szöveg ismétlésekkel, kihagyásokkal, motivumokkal, egyéb prózai eszközökkel szervezi a novellát, ez sokkal hangsúlyosabb szerintem a mai magyar prózakánonba, vagy kis prózakánonba még mindig. Sok olyan eszköz van, amiket elejtve is lehet prózát írni, és talán ez a fajta amerikai kötődés ebbe az irányba jelent nekem segítséget, hogy tudok csak egy történetet olyan módon leírni, ahogy az abban a pillanatban számomra logikus, de esetleg kevésbé hagyományosak az eszközei.
A komputer főkapcsolóját ábrázoló tipográfiai jel a borító illusztráció, illetve a három ciklust elválasztó jel is. Mit jelent a kötet számára, a szövegek számára ez a szimbólum, illetve miben különböznek egymástól a három ciklus novellái?
Az első öt elbeszélést az foghatja össze a többivel szemben, hogy inkább más irodalmi szövegekkel kerülnek kapcsolatba, nem annyira a mi budapesti kortárs valóságunkkal. A második ciklus inkább ezzel a valósággal, vagy inkább egy ilyen kitágított generációs szubkultúrával foglalkozik, ez lehet közös halmaz. A harmadik csoport, amiben meg ugye egy rövid írás tartozik, korábban az én fejemben egy ilyen háromtagú csoportból maradt meg. Ezek meg a féle elképzelt performance leírások. Ennek ellenére persze próza, de talán a saját próza voltán túl még egy ilyen performance leírásként is olvasható. Ez a fő különbség a három csoport közt. A kicsi jel az meg azért is áll közel a szívemhez, mert az észlelésnek úgy általában a természetéről is elmond valamit, vagy arról a fajta kihagyásos valóságtapasztalatról, ami szerintem mindannyiunknak a sajátsága, akkor egyből asszociálhatunk arra, hogy ezt ilyen készülékeken, berendezéseken szoktuk látni, tehát a tudatnak a mediatizált voltára is.
Kikapcsolom, bekapcsolom?
Kikapcsolom, bekapcsolom. Egy ilyen mediatizált, mindenféle tapasztalatforrást egymással mellé rendelő tudatra fölhívja a figyelmet. Meg hát ugye az összes novellának az a nagy hasonlósága, hogy mindegyiket sokkal jobban el lehet olvasni, hogyha kikapcsoljuk előtte a közelünkben a szóló készülékeket. Tehát mondjuk inkább nem tévézés közben erre ajánlott novellákat tartalmaz a kötet, erre is fölhívja a figyelmet.
Bizonyos szereplők, például Adrián vagy Zsizsu és Nina újra megjelennek a különböző novellákban. A narrátor más és más nézőpontból láthatja őket. Öncélúan szereted váltogatni a nézőpontokat, illetve a narrátorait, pozícióját, személyét, akár nemét is, vagy pedig szükségszerűen következnek ezek ebből a fajta narratívából?
A kötetben szereplő legtöbb elbeszélés egyes szám harmadik személyű. Nagyon kevés, talán részben egy és teljes egészében egy másik novella van, ami én elbeszélés. Az meg, hogy harmadik személyben milyen szereplőkről esik szó, illetve melyek térnek vissza, vagy melyek azok, akiket csak egyszer említek, ez szerintem esetleges, inkább terek és inkább konstellációk szokták beindítani a fantáziámat, nem annyira jellemek, tehát nem ez a fajta ilyen dráma vagy konfliktus iránt érdeklődő szerzőnek érzem magamat, hanem inkább narratíva, személytelen aspektusai azok, amik motiválnak, vagy amik beindítják a fantáziámat.
Összességében szereted a kötetet, elégedett vagy vele, vagy esetleg marad benned valami fajta kielégületlenség ezzel kapcsolatban?
Nem gondolom azt, hogy ez a tökéletes kötet, ami után se én, se más, soha ne írjon már semmit, de mindenkinek figyelmébe ajánlom, mert azt gondolom, hogy nagy szerencse, hogy pont ez az a kötet, amit én írtam ma Magyarországon, tehát például idén vagy tavaly nem jelent meg olyan kortárs első kötet, amit így elirigyelnék, vagy amiről én most jobban érezném magam, ha inkább azt írtam volna, és nem ezt.
Berta Ádám Egon nem fáradt című kötete a Kalligram kiadó gondozásában jelent meg 2011-ben. Köszönöm figyelmüket, Önök a bemutató példányban Erdei Tamást hallották.